imádkozzunk az énekes könyvben található napszaki imádságok közül a kedd reggelivel fogunk imádkozni. Fenséges Urunk, erős Istenünk, nagy hatalmaddal és teremtő igéddel határt vontál a száraz és a víz közé, kijelölted a tenger helyét, és az életnek szilárd alapot vetettél. Téged dicsérnek a roppant tengerek, és előtted örvendez a széles föld. Úr Jézus Krisztus, áldott kősziklánk, dorgáló szavadtól elcsendesedtek a szelek, és a háborgó tenger is neked engedelmeskedett. Tanítványaid életét még a habok között is megerősítetted és megtartottad. Kérünk téged a mai napon is, tarts velünk, dorgáld meg ellenségeidet, és tarts meg minket minden veszedelemben. Áldott jóságos és életadó Szentlélek, aki csendes erőddel szárazzá tetted a tengert, és Isten népének szabadulást adtál. Hasd át életünket szelíd fuvallatoddal, hogy a veszedelem és a fájdalom is a szabadulás ideje legyen. Tiéd a dicsőség és dicséret és hálaadás, Atyafiú és Szentlélek, teljes szent háromság. Amen. Isten igéjét a Bibliaolvasó kaló szerinti mai napi igéből olvasom, Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írott leveléből, a 4. fejezet 10. versétől a 20. versig. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy elégedett legyek mindazzal, amim van. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Makedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem vállalt velem közösséget, csak ti egyedül, mert egyszer-másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent, és bővölködöm. Megvan mindenem, miután megkaptam Epafrodisztól, ami tőletek jött, jó illatú, kedves, Istennek tetsző áldozatként. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőséggel Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké, örökön örökké. Amen. Több olyan mondat van ebben a rövid szakaszban, ami így beépült sokaknak a keresztény életébe. Az egyik, amikor az apostol azt vallja, hogy tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Ez a vallomása az apostolnak igen releváns ma nekünk is, meg az egész társadalomnak, egész Európának, hiszen szűkösebb, nehezebb, kiszámíthatatlanabb időket élünk, mint az elmúlt évtizedekben. Az infláció és a háború rémei kísértenek bennünket. És ebben a helyzetben, amiről az apostol beszél, az, ami abban megmutatkozik, az az apostol hihetetlen szabadsága. Erről szeretnék először beszélni, ezt körbejárni és felmutatni. Másodszor pedig ennek a szabadságnak a titka Pál apostol életében, amiről szólni fogok. Kicsit ironikus, hogy az apostol szabadságáról beszélek, amikor tudjuk, hogy ezt a levelét is börtönből írja. Az élete is veszélyben van, bár, ahogy a korábbi fejezetekből kiderül, bizakodik, hogy kiszabadul és találkozni fog még az általa alapított szeretett gyülekezet tagjaival. Először nézzük Pál apostol szabadságát itt a személyes vallomása alapján. Tudok bővölködni és szűkölködni, azaz szabad vagyok valamire. Ebből az apostol azt állítja, hogy nem kell mindig bővölködnie, mintha a bőség járna Isten apostolának, gyermekének, de nem is kell mindig szűkölködnie, mintha a hiteles apostol csak az lehetne, aki az Úrért kenyéren és vizen él. A bővölködés nem kötelező áldás az Úrtól, ami a sok szolgálatáért neki jár, de a szűkölködés sem valami olyan idézőjelben szent állapot, ami mindig jellemzi az Úr szolgáját. Akár bővölködik, akár szűkölködik, abban az Úr szolgálatának látja a lehetőségét. Egyik sem akadályozza meg, se a bőség, se a hiány. Egyik sem feltétele annak, hogy betöltse azt a szolgálatot, amit Isten rábízott. A börtön sem akadály, arról beszél a levele elején, hogy elterjedt a testőrségben a híre, hogy ő Krisztusért fogoly, és ez lehetőséget ad neki az evangélium hirdetésére. És mindennek az oka, hogy én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amin van. Eljutott egyfajta szabadságra, eljutott egyfajta elfogulatlanságra. Látni fogjuk, nem teljesen mindegy, hogy bőség van, vagy szükség. Van, amelyik jobb a kettőből, kitalálhatjátok, hogy melyik. De alapvetően nem fogja meghatározni ez. Szabad, elfogulatlan. A bőség meg a szükség iránt mindenben Isten szolgálatát látja maga előtt. Ez a személyes szabadság ebben a szakaszban nagyon szépen megnyilvánul abban, ahogy a gyülekezettől kapott, hadd mondjam így, pénzhez viszonyul. Hiszen az az egésznek az összefüggése, hogy a filippi gyülekezetnek itt a levél végén ír üzeneteket, hogy itt különféle adományok, pénzek elérkezéséről van szó. Hát az apostol, amikor ezeket elmondja, amit itt elmond, hogy tudok bővölködni és szűkölködni, a másik ilyen nagy igét, amiről majd beszélek, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, amikor ezeket mondja, akkor nem valami nagy elvi fejtegetéseket tart, nem lelki alapelveket akar lefektetni, nem teológiai várakat épít, hanem egyszerűen a gyülekezettel való viszony összefüggésében látjuk, hogy mit jelent neki megélni Krisztust. Szóval a szabadság a gyülekezet adományaihoz való viszony alapján. Börtönben van, amint mondtam, és kiderül, hogy a gyülekezet gondoskodni akart róla a fogságban, ami nyilvánvaló anyagi támogatást jelent, de ez a szándék meghiúsult először. Azt írja, nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre, mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Tehát azt mondja, hogy nagy volt az örömöm, ő örömmel fogadta volna a gyülekezet ajándékát, ami egyértelműen könnyebbé teszi a helyzetét a fogságban. Ha hozzájárulnak ahhoz, hogy ő bővölködjék, vagy csak egy kicsit kevésbé nélkülözzön, azt örömmel veszi, mert nélkülözni önmagában nem jó. Ez a teljesen mindennapi vagy hétköznapi gondolkodás azonban egyszer csak egy érdekes csavarral találkozik, amikor azt mondja az apostol, nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Örülnék, jó lett volna, ha eljön az ajándék. Örülök neki, mondja, aztán egyszer csak azt mondja, hogy hát nem sikerült, de nem mintha az ajándékot kívánnám. Nem az az örömöm, hanem hogy az hogyan kamatozik a ti javatokra. És akkor itt a kérdés, hogy akkor ki gazdagít meg kit? Vagy mi az, aminek igazán örömet okoz? Hogy mégsem az az ő öröme, hogy az ő anyagi helyzetét könnyebbé teheti a gyülekezetnek az ajándéka? Ami aztán később megérkezik, így ír a szakasz végén, átvettem mindent, és bővölködöm, megvan mindenem, miután megkaptam Epafrodisztól, ami tőletek jött, jó illatú, kedves, Istennek tetsző áldozatként. Az apostol személyes szabadsága, hogy tud bővölködni és szűkölködni, gyönyörűen formálja a kapcsolatát a közösséggel, és azzal, ahogy az anyagi támogatáshoz, a pénzhez viszonyul. A szabadság, ami vagy van, vagy nincs az életünkben, abban a kérdésben, ami a bőség, szükség, azaz a materiális javak kérdése, mélyen meghatározza azt, hogy hogyan alakulnak az egymással való, a másokkal való kapcsolataink. Gondolj csak egy pillanatra, mennyi családi történet, baráti történet, vita, feszültség szól a pénzről. Pál azért képes erre, mert többet lát, mint a pénzmozgás. A pénzmozgásban Krisztust magát látja, az evangélium valóságát látja. Örülök, ha gondoskodtok róla, mert jó nekem. De az igazi örömöm az, hogy ebben a gondoskodásban azt látom, hogy Krisztus ereje munkálhat is szívetekben, mert az bátorít fel titeket arra, hogy áldozatot hozzatok én értem. És nem annak örül, hogy megkapja az ajándékot, hanem hogy Krisztus munkál a többiek szívében. Ezért nevezi ezt jó illatú, kedves, Istennek tetsző áldozatul. Mi ennek a titka? Azt mondja, megtanultam, hogy minden körülmények között engedelmes legyek. Mi ennek a titka? Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem, mondja az apostol. És annyira jó, hogyha ezt az igét így ebben az összefüggésben tudjuk látni, ahol most olvassuk, mert fontos ez a kontextus. Azt mondja előtte, tudok bővölködni, és tudok szűkölködni, és mindenre van erőm a Krisztusban. Hogyan lehet erő Krisztus elhordozni a szükséget? Ez az egyik kérdés, de van egy mélyebb kérdés. És vajon kell-e krisztusi erő ahhoz, hogy elhordozzuk a bőséget? Ha tudok bővölködni, és tudok szűkölködni, és mindenre van erőm a Krisztusban, akkor az apostol ezzel azt jelzi, hogy mind a kettőhöz Krisztus ereje szükséges. A bőséget ugyanúgy elhordozni, mint a szükséget. Lássuk tehát, hogy miért mondja ezt az apostol. Lássuk a bőség és a szükség természetét, ahogy ezek hatással lehetnek a szívünkre. A példabeszédek könyvében egy imádság gyönyörűen összefoglalja ennek a lényegét. Azt mondja ott a bölcs, már nem ez a bölcs, bocsánat, bölcs. Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem, adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam, kicsoda az Úr, el se szegényedjek, hogy ne lopjak és ne gyalázzam Istenem nevét. Azaz a példabeszédek írója pontosan tudja, hogy a bőség ugyanúgy veszélyes, mint a szükség. Mind a kettő ugyanolyan erővel fenyegetést jelent a szívre, mert mind a kettőnek hatalma van elválasztani bennünket Istentől. És a példabeszédek szerzője, mint az egész Szentírás is, minden kérdés lényegében egyetlen oldalról vizsgál. Mi visz közelebb Istenhez, és mi az, ami eltávolít tőle? Mi viszi közelebb Isten népét, mi viszi közelebb Isten gyermekeit Istenhez, és mi az, ami eltávolítja tőle? Pálnak is ez az egyetlen egy kérdés, ez a fő kérdés. Hogyan marad meg az ő szíve a börtönben, a fogságban, és a Filippi beliek szíve, akik aggódnak érte, az Úrnál? Hogyan marad élő és eleven a hit? És mivel Pál tudja, hogy mind a szükség, mind a bőség el tudnak választani Istentől, ezért fontos neki kimondani, hogy és én Krisztusban megtanultam mindkettőt elhordozni. Az evangélium ereje megteheti, hogy úgy éljünk szabadon a bőséggel, hogy az ne foglalja el a szívünket. És ez talán nagyobb kihívás, mint a szükségben Istennél lenni. Honnan tudjuk, hogy ez így van-e? Honnan tudjuk, hogy a bőségünknek, mert azért alapvetően igen nagy bőségben éltünk, általános értelemben ezt mondhatjuk, honnan tudjuk, hogy a bőségünknek nem lettünk-e fogjai? Nos, onnan, hogyha megfigyeljük, hogy mi történik velünk, amikor megjelenik a szükség. Hogy mi történik pontosan ott, amikor olvasom a híreket az inflációról, az energiakrízisről, és mindarról, ami zajlik. Mi zajlik belül? Mert szeretünk szűkölködni? Nem. Rendben van ez így? Tulajdonképpen igen, a Szentírás önmagában nem magasztalja fel a szükséget. Végül is Isten egy gyönyörű, gazdag világba helyezte el az embert a történet elején, és szükségnek nyoma sem volt, és nem is kellett volna, hogy legyen. A szükség nem jó. És mégis megjelenik itt a kérdés. Tudunk-e szűkölködni, azaz el tudjuk-e engedni úgy a bővölködést itt, most, ezekben a napokban, hetekben, hónapokban, vagy nem is elengedni talán, csak visszább lépni, hogy nem erőtelenedik el közben a szívünk. Azaz nem lesz keserűvé, nem ural el a kétségbeesés, nem ural el a csüggedés. Mert ezen a ponton derül ki, hogy minden hitvallásos tudásunk és jó szándékuk ellenére valóban Krisztus-e az erőnk, az örömünk és az életünk. Azért veszélyesek az ilyen begyakorolt igék, mert egy idő után már nem jelentenek semmit. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. De a kérdés, ha megérinti a szívünket, az pontosan ez. Amikor a bőség után beköszönt a szükség, elerőtelenedik-e a szívünk, kétségbeesés, félelem, aggodalom kezd el uralkodni rajtunk. Mert ezen a ponton kérdés, hogy ez az ige, ennek az igének a valósága, az evangélium valósága valóban hatással van-e ránk. Miközben igaznak tartjuk természetesen. Szóval hogyan lesz az evangélium erővé ezen a ponton? Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem, hasznos a Pál szavait közelebbről elemezni, így fordíthatjuk, hogy mindenre képes vagyok az engem megerősítőben, az engem megerősítő által. Nem ugyanaz a két szó, mindenre van erőm, az én erőm, az nem ugyanaz, mint az a szó, ami a magyarban szintén az erő, hogy ő megerősít. Az első kifejezés azt jelenti, Pál azt mondja, hogy én mindenre képes vagyok, az engem megerősítőben, az engem megerősítő által, és egyértelmű, hogy a hangsúly nem azon van, hogy mindenre képes vagyok, mindenre van erőm. Nem. A hangsúly azon van, aki megerősít, aki dinamizál, aki olyan erő, olyan dinamis, olyan dinamika a szívben, hogy a bővölködésben sem vesz erőt rajta a szívén a jól lakottság. Nem felejti el Istent. Azaz a bőségben is, ezt jelenti, nagyobb erő marad, nagyobb hatás marad a szívén Krisztus és az evangélium valósága, mint különben az az élet, ami most jól megy. De ugyanez az erő, az evangélium ereje dinamizál a szükségben is. Nagyobb hatás Krisztus jelenléte, mint a szűkösség feletti félelem, aggodalom, vagy a hiány maga a nélkülözések. A szűkösség feletti aggodalom, vagy félelem egy normális válasz, és nem is az a kérdés, hogy ez megjelenik-e, hanem az a kérdés, hogy mi fog végül uralkodni a szívedben. És Pál azt mondja, megtanultam bővölködni és szűkölködni, mert képes vagyok mindenre az engem megerősítő Krisztusban. És ha ezt le akarjuk bontani, ez semmi más nem jelent, mint hogy nagyobb erő a szívében ebben a pillanatban Krisztus, mint az összes többi. Szóval, amikor az evangéliumról, mint élő erőről beszélünk, mint Krisztus bennünk munkáló erejéről beszélünk, és nem pusztán az evangéliumról, mint tanról, mint igazságról, ami nagyon fontos, akkor azzal a kérdéssel találkozunk, és azt a kérdést kell feltennünk magunknak, hogy ebben a pillanatban éppen milyen erő hat a szívemre? És a szívben benne van az egész gondolkodás, az egész lény a bibliai összefüggésben. Ebben a pillanatban milyen erők, milyen gondolatok irányítanak, és fogják meghatározni a döntéseinket, a szavainkat és a tetteinket? Éppen melyik erő fog felülkerekedni, és melyik hang fog erősebben szólni? Krisztusé, az evangéliumé, vagy azé, amelyet a körülmények váltanak ki? És hogyha azt látod, hogy a bőség elválasztott Krisztustól, nem agyban, meg nem jó szándékban, meg egyfajta hitben, mert nem. De ha ránézel a szívedre, akkor meglátod, Ha azt látod, hogy a bőség bizonyos értelemben elválasztott Krisztustól, akkor ez arra hív, hogy térj vissza hozzá. Mert a szívedben nagyobb biztonságot, örömöt és elégedettséget jelent, vagy jelentett a bőség, mint az Úr Jézus Krisztus maga. Csak ez arra hív, hogy térj vissza hozzá. És azt látom, hogy a szükség elválasztott, vagy elválaszt Krisztustól, mert a szívedben nagyobb biztonságot, örömöt, elégedettséget jelentene az, ha megmaradna, ami van, vagy megszereznéd, ami nincs, akkor ez ugyanarról beszél, térj vissza Krisztushoz. Mert lehet, hogy ma reggel azzal kell szembesülnünk, hogy igen, hiszem Jézus Krisztust, igen, nem tagadtam meg, igen, annyi mindenben hűséges vagyok, de az igazság az, hogy az evangéliumnak az ereje, ahogy az irányít, meghatároz, alig-alig pislákol bennünk. Vagy az is lehet, hogy azt ismered fel, hogy talán még soha ki sem gyúlt ennek az ereje, ennek a valósága bennünk, benned. És ezért ma reggel az az igazság, ha ez így van, és az a valóság, hogy nincs szabadságunk. Hogy megkötözöttek vagyunk. Hogy megkötözöttek vagyunk a bőség, a szükség kontextusában. Hogy foglyok vagyunk. Erről beszélhet a szívünkben megbúvó dermesztő félelem, mi van, ha kevesebb lesz, vagy a szívünkből kiinduló, annyi mindent elnyelő, felemésztő vágy, nekem bővölködnöm kell. És ha így van, akkor szabadulásra van szükségünk. Látjuk mindezt Pál példáján, milyen ironikus, aki ezzel a szabadsággal a börtönben bír. Pál titka ugyanaz, ami a miénk lehet ma reggel. Hogyan lett Krisztus ennyire konkrét módon megerősítő az ő szívében? Hogyan lehet Jézus Krisztus az a nagyobb erő, az a nagyobb hatás, amit látunk? Úgy, hogy először Jézus Krisztus azonosult a mi megkötözöttségünkkel. Fogoly lett értünk. Nem a szívünkben azonosult először a mi megkötözöttségünkkel és fogoly voltunkkal. Nem a saját szívében azonosult csak ezzel, hanem a halálában, amikor megkötözték, odaszegezték a keresztre. Nem bővölködött már, de még csak nem is szűkölködött, mert mindent elveszített. Elveszítette még az atyával való kapcsolatát is arra az időre. A legnagyobb gazdagságot is elveszítette és feladta a halálában. Szegényé, koldus szegényé lett semmivel sem bíróvá. Hogyan hat az evangélium a szívben? Hogyan lesz nagyobb erő, mint minden más? Minél mélyebben, minél gyakrabban, és minél hosszabban tekintesz bele az Úr Jézus Krisztus érted való szegénységébe, annál mélyebben érted meg és ragadod meg az Atya irántad való szeretetét. A szeretetét. Minél erősebben felragyog a szívedben az Atya mérhetetlen szeretete, hogy Krisztus fogolyá lett, hogy a te szíved szabaddá lehessen, annál jobban kiárad a szívedben az evangélium ereje. Valóságos, hathatós erő, amiből kiindulva más lesz a gondolkodásunk, mások lesznek a szavaink, mások lesznek a döntéseink, mások lesznek a cselekedeteink. Minél többet szemléled azt, aki fogoljá lett érted, és aki a harmadik napon feltámadt a halálból, és ezzel Isten minden gazdagságát megszerezte neked, annál szabadabb lesz a szíved. Ez az evangélium titka, amit látunk működni Pál életében, amit látunk működni a Filippiek életében, és ami a lélek által itt és most a maga teljességében elérhető nekünk is. Válaszoljunk Isten igéjére énekszóval, énekkel imádkozva a 724. éneket énekeljük, Jézus nyájas és szelid. Legyen ez az imádságunk és a kérésünk az Úrhoz. Mennyei Atyánk, senki és semmi más nem tudja megváltoztatni a szívünket, mint Te magad, az Úr Jézus Krisztus megváltása és a Szentlélek ránk szálló munkája által. Hadd hozzuk most Te eléd, ha azt találtuk a szívünkben, a keménységet, a jól lakottságot, azt, hogy sokkal inkább bíztunk mindabban, amit megszereztünk és amink van, semmint valóban benned, hűségedben és szeretetedben. Vagy hagy hozzuk eléd szívünkben a félelmet, az aggodalmat, a kétségbeesést. És mindezeknek a mélyén, Urunk, bocsánatot kérünk tőled azért, hogy miközben Úrnak vallunk a szánkkal, a szívünk mégis oly nagy erővel kapaszkodik, ragaszkodik sok minden máshoz, hogy örömöt, gyönyörűséget, biztonságot találjon magának. Megvalljuk ezt neked, Urunk, és elfogadjuk a te bocsánatodat is, mert tudjuk, hogy hűséges Isten vagy. És kérünk téged, hogy a te lelkeddel újíts meg és eleveníts meg bennünket, hogy te légy a mi igazságunk, te légy a mi gyönyörűségünk, te légy a mi biztonságunk, te légy a mi reménységünk, te légy a mi életünk. És mindezek által tégy bennünket olyan emberekké, akik áldássá tudnak lenni mások felé, hogy amikor annyi félelem, annyi indulat uralkodik el az emberek szívében, hadd lehessünk azok, és úgy a te néped, hogy felmutatunk te rád, aki mindeneket kézben tartasz, aki uralkodsz, és aki szabaddá teszel bennünket arra, hogy téged imádjunk, és másokat szolgáljunk. Áld meg így, Urunk, a mai napunkat, hadd járjunk igazságodban, hűségedben, munkád szívünknek igazságát, egyenességét, őszinteségét te előtted, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. és fogadjuk Isten áldását, az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban, a dicsőség pedig Istenünké és Atyánkké örökkön örökké. Amen.